Sziasztok! Ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja. Én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal is a Zicser Extrával jelentkezünk, mégpedig a labdarúgó, katari labdarúgó világbajnokság első elődöntőjének másnapján. Argentina, Horvátország 3-0, erről a mérkőzésről, a látszólag sima mérkőzésről fogunk beszélgetni. Jobban van Márta Bence Benito. Szia!
Jó reggelt!
A Sport24 állandó szerzője, és Ágai Kis András, a Sporttelevízió riporter.
Szia,
András!
Sziasztok!
No, első benyomás mi volt? Nagyon sima volt, vagy mégsem volt annyira sima? Mit éreztetek?
Nagyon sima volt. Valójában a 31. percben megszületett az első argentin gól, és nagyjából ott el is dőlt ez a dolog. Főleg úgy, hogy egyből utána jött rá egy másik gól. Onnantól kezdve a horvátoknak a meccs terve az ment a levesbe. B-tervük pedig nem is volt talán az egész világbajnokságon, ha megnézzük. Úgyhogy nagyon sima volt. Körülbelül erre lehetett egyébként számítani, mert az az extra klasszis, aki az előző világbajnokságon 18-ban bevitte a horvátokat a döntőben, az most ezen a világbajnokságon Argentinának volt meg.
Andris?
Igen, szóval vannak olyan meccsek, amikor azt érzed, hogy tulajdonképpen bármikor benne van, hogy szépít, egyenlít, fordít, és ez nem az a meccs volt, szerintem sem. Tehát, hogy lehet, hogy a labdabirtoklásban nem voltak olyan nagyok a különbségek, most őszintén szóval nem böngésztem át a statisztikákat, kapura lövések, stb., de összességében érzésre abszolút ez jött át nekem is, hogy ebben a meccsben egyáltalán nincs
nem,
benne.
Miért
az...
a horvátoknak Brazília ellen volt esélye gólszerzésre?
Oké, nem csak az, tehát hogy sőt, egyéb meccseket is tudunk.
Mehetünk még távolabbra is a világbajnokság történetén. Azokon a mérkőzéseken mennyi esélyük volt a gólszerzésre?
Nézd, véletlenszerű fordulatok mindig vannak, de mondjuk azért, hogyha ilyen nagy számok törvénye alapján nézzük, azért azokon a meccseken szokott általában fordulat beállni, ahol olyan is a mérkőzés képe. Természetesen jönnek a semmiből gólok, ezen a VB-n is láttuk már meg egyenlítések, és akkor borul minden. De én ezt most nagyon masszívnak éreztem, ezt az argentin csapatot.
Pedig ami érdekes, hogy a horvát válogatott eddig jobbára kicsit átengedte a területet az ellenfeleinek, ehhez képest most pedig Argentina csinálta meg velük ugyanezt, szinte az elejétől kezdve a horvát válogatott, elsősorban a horvát középpálya birtokolta a labdát, de meddő módon, amit aztán Argentina egy gyilkos ellentámadással és két gyilkos ellentámadással büntetett. Mi volt az alapvető meccsterv szerinted Dalicnak, és mi volt Scaloninak az alapvető meccsterve, Benito?
A horvátokon azért érezhető volt, hogy hol van az ő komfortzónájuk, hogy mi az a játék, amiben ők igazán jól érzik magukat, és ugye Andris az előbb szóba hozta a brazilok elleni meccset, az az ő komfortzónájuk. Meg kell nézni a játékosoknak a teljesítményét, hogy a középpályások milyen teljesítményt nyújtottak a brazilok ellen, és miért most az argentinok ellen. Kicsit olyan érzése van az embernek, mintha a magyar válogatottról beszélne, hogyha szervezetten kell védekeznünk, és meg kell folytanunk az ellenfél támadási pontjait, abban nagyon jók vagyunk, de amint nekünk kellene alkotnunk, ott már problémáink vannak. Ez a horvát válogatott, ez azért van egy Modrica, aki már azért nem fiatal, és hiába csodálatos futballista, azért nem olyan minőségű zseni, mint amilyen Messi.
Tehát hát, ő... legalábbis nincs elől olyan minőségű partner, aki az ő összekötésével, védekezésből, támadásba átmenet segítségével, a nyomás tűrésével, mert hát azért elképesztő, hogy 3-4 ember körülveszi, akkor is megjátsza a labdát, kihozza közülük, amiből aztán lehetne építkezni. Na ez ott elől hiányzik egy kicsikét.
Igen, hogyha megnézzük a horvátoknak a középpályát, azért Brozovic egy regiszta, egy nagyon jó játékos, de azért ő nem fogja felborítani a pályát. Kovacsics, aki szerintem nagyon-nagyon jó VB-je volt, és talán a horvát válogatott egyik legjobbja volt, nekem nagyon tetszett, ahogy játszott, és Modric is azért akkor érzi magát most ebben a horvát válogatottban elemében, hogyha nem nekik kell diktálniuk. Ezért is gondolom azt, hogy ilyen 30-35. perc, amikor bejött a második gól, akkor ez el is dölt ez a meccs. Én nem gondoltam. Bár a brazilok ellen sikerült egyenlíteniük, de az más, ott szerintem a Leszámítva azt, hogy aztán menniük kellett, és egy hihetetlen mázlival, mint ahogy az egész VB-n iszonyatos mázliuk volt, teszem hozzá az argentinoknak is. Ez most egy egészen más élethelyzet volt, mint sport, és mint futball is ezen belül.
Szerintem Bence abszolút rátapintott ott a lényegre. Meg kérdezted, hogy milyen tervvel álltak neki ez, véletlenszerűen nem voltam benne az argentin öltözőben, meg egyáltalán.
Persze, hát erről úgy beszélgetünk, hogy egyikünk sincs benne
de abszolút azt gondolom, hogy teljesen, hogy így van, hogy teljesen tudatosan adták át a területet a horvát csapatnak, pont azért, amit Bence mondott, mert nagyon hasonló, kicsit magasabb minőségi szinten, mint a magyar válogatottnál a képességi zónájuk, hogy onnantól kezdve azért bajba kerülnek, főleg egy ilyen kaliberű ellenfél ellen, mint Argentina, amikor neki kéne szervezni, neki kéne irányítani, neki kéne pressingelni, az már problémát jelent. Egyébként szóba hoztad közben, gyorsan itt a processzorok beindultak, hát pont az argentin-holland volt az a meccs, amiből a semmiből visszajött az ellenfél. Ugye
akkor ott is volt egy meccsterv, ott ugye nagyon egyszerű eszközhöz nyújt, föltolt két toronydarút, behozott oda a 73. percbe Louis van Gaal, és akkor egy nagyon egyszerű játékkal
igen, de ennek volt
bejuttatta végül a 16-oson belül a labdát, ami egész mérkőzésen nekik addig nem sikerült.
Így van, de azért, ha egy ilyen kaliberű válogatott, mint az argentin, 2-0-ról elveszít egy meccset, vagy egy döntet, annak komoly lélektani okai is vannak, és szerintem ebbe a hibában nem akartak pont beleesni a horvát meccsen. Tanultak, hogy gyorsan a kettőre rúgtak még egyet, egy harmadikat, hogy biztos legyen, hogy ne legyen belőle X, de szerintem ők abban nagyon-nagyon sokat tanultak, hát hajszál hiány kiestek, ugye, hát azért azt tudjuk, az a két gól utána már jött a 11-es.
Beszéljünk egy kicsit Messiről és Messi szerepéről ebben az argentin válogatottban. 2008-ban is volt egy Argentina-Horvátország mérkőzés, az pont fordított végeredménnyel zárult, akkor horvátok jutottak tovább, pontosabban nem ugyanezzel a 3-0-val, de lényeg, hogy Horvátország jutott tovább. És azon a mérkőzésen a horvát válogatott tulajdonképpen szinte ugyanezzel a masszív középpályás játékkal és a két belső védő és a három középpályásnak a masszív összedolgozásával teljesen elszigetelte Messit. Ha jól emlékszem, föl is írtam magamnak, 30-valahány labdaérintése volt azon a mérkőzésen, ami nem túl sok. De 2008-ban mintha egy teljesen más Messit láttunk volna még az argentin válogatottban, mint ebben az évben. Mi történt Messivel és az argentin válogatott kapcsolatával? Mitől változott meg Messi, mitől nyílt ki, vagy ahogy sokan mondták, mitől emlékeztet a Messi a régi-régi önmagára, vagy régi barcelonás önmagára?
Csak találgatunk természetesen, tehát ma reggel pont nem beszéltem vele, úgyhogy nem fogom tudni elmondani, hogy pontosan mi történt. De a Barcelona azért lehet kulcs szó, mert egy kicsit én legalábbis mindig azt éreztem, hogy Messi inkább katalán, vagyis inkább Barcelona játékos, mint argentin válogatott. Volt is ebből még korábban azért villongás, hogy az argentinok annyira nem rajongtak érte, más sportolók vagy más futballistákat, akiknek a válogatott mindig is prioritás volt, elé helyeztek. De szépen lassan beleennőtt ebben a szerepbe, amiben most van. Most már ugye nincs is Barcelona. Még egyszer mondom, csak találgatok, tehát lehet, hogy teljesen vakon vagyok ebben a kérdésben. De most abszolút azt lehet érezni, hogy prioritás. És ez a legeslegfontosabb neki, hogy ennek az argentin válogatottnak jól menjen. És ezt úgy próbálják kiaknázni az argentin válogatottnál, hogy mivel ez nem egy nagyon jó, és még kevésbé egy izgalmas csapat, ez az argentin válogatott, gyakorlatilag minden, tehát ő az origója mindennek, ami történik a pályán. Valójában ez a tegnapi meccs is ezt mutatta, telepakolt a belső középpályásokkal a középpályáját az argentin válogatott. Az volt a cél, hogy minél magasabb a labdát szerezzenek, és gyorsan megjátsszák Messit, mert Guardiót leszámítva azért ennek a horvát védelemnek nem a gyorsaság a legnagyobb erőnye, ráadásul szerintem a szélső védőik konkrétan gyengék is. Úgyhogy ez egy nekifekvő meccskép volt. Nyilván szerencséjük is volt az argentinoknak, ahogy az egész világbajnokságon is teszem hozzá. De ha van egy ilyen játékosod, mint Messi, akkor egyszerűen rossz edző vagy, ha nem ezt csinálod ebből a csapatból, hogy mindennek rajta keresztül kell történnie.
Megint nézném az egésznek a lélektani hátterét, ami persze sportszakmai is, mert olyan fél szezon van Messi mögött a Paris Saint-Germainben, ami abszolút megalapozta szerintem ezt, ami most itt a VB-n történik, hiszen hosszú-hosszú évek után lehet megint olyan lelki állapotban, köszönhetően a mutatott teljesítményének, meg a PSG teljesítményének, hogy újra azt a nagyon magabiztos Messit láttuk, akit szerintem már nagyon régen, aki, és tényleg pont ugye Guardiolt forgatta meg, úgyhogy szegény még mindig szédül, valószínűleg annál a bizonyos gólnál, és én is éreztem azt, amit Bence mondott, hogy most valahogy egészen más a nemzeti attitűd az argentin csapatnál, különösen Messi és a csapat viszonylatában, és ez abszolút érződik, ez a holland meccsen is érződött, meg egyáltalán végig, hogy most valahogy abszolút bennük van az identitás, ami azért tudjuk, hogy egy nemzeti válogatottnál kiérezett helyzetekben, világversenyen mennyire fontos.
Kellett ehhez az, hogy sok-sok elbukott döntő után Copa Amerikát nyertek, és végre valamit Messi is a feje fölé tarthatott? Ez hozhatott valamiféle áttörést? Mármint válogatott szinten a feje fölé tarthatott.
Kérdéssel válaszolnék, mert idefele pont ezen gondolkodtam, hogy vajon Messi, azt tudjuk, hogy Ronaldót mennyire motiválja ez a dolog, de Messit mennyire motiválja, hogy ezt a tizen sok éve tartó, nagyjából fej-fej mellett haladós világ legjobb játékosa titulusért való küzdelmet, ezt itt a pálya futásuk végén egyértelműen el lehet dönteni. Ugye Ronaldo előnybe került azzal, hogy nyert egy Európa-bajnokságot, most ugye Messi nyert egy Copa Amerikát, tehát még mindig ilyen egál környéki ez az egész sztori, még annak ellenére
nálam
is.
Most dölt el. Nálam most nagyon egyértelműen eldőlt. Emberileg is, szakmailag is, igen.
Igen, hogy ez Messit motiválja-e, hogy ez eldőljön ez a kérdés, mert az, hogyha ha már hát a VB döntővel talán nem, bár Ronaldo nem játszott VB döntőt, de ha meg is nyerik, akkor aztán ez végleg eldől.
Nálam nincs szüksége több címre Messinek ahhoz, hogy számomra ez a kérdés eldőljön, mert most mind a ketten azért egy komoly krízis helyzetből vannak, vagy másznak kifelé. Messi már abszolút kint van, Ronaldo meg szerintem a kellős közepén, és nem tudom, hogy egyetem valaha kikerül-e. Nem ismerem ugye egyikőjüket sem, mert én tegnap előtt beszéltem csak utoljára Messivel, de az biztos, hogy a narcisztikusabb személyiség az egyértelműen Ronaldo. Nem gondolnám Messiről, hogy naponta stigulázgatja ott a izéket, hogy most kinek van több, meg nem is feltétlenül ezen múlik, bár lehet, hogy sőt, a históriás könyvekben, nyilván meg a statisztikákban ezen múlik, de valahogy én őt más típusú embernek képzelem. A kérdésedre válaszolva pedig nem tudjuk minden Közép-Európából, én legalábbis nem tudom, hogy ez a Copa America, ez mit jelent nekik, a dél-amerikaiaknak, ilyen
Hát nekünk az Európa-bajnokságot csak éppen nem 55 ország van.
Világos, ott, nem úgy értem, hanem presztízsben mennyire közelít egy világbajnokságot, vagy mondjuk más nem lehet, hogy EB-n, tehát tulajdonképpen két világversenyen indul egy dél-amerikai válogatott, a Copa Amerikán meg a VB-n, mert az olimpiát azt hagyjuk, mert ez egy teljesen más kategória. Tehát, hogy ez motiválta-e, hát ezt passzolom, nem tudom, biztos, hogy hát azért...
Az, hogy VB-t nyerjen, az egészen biztos, hogy motiválja. És ami nagyon érdekes szerintem pont a tegnapi mérkőzésben is, hogy Benito említetted, hogy ugye minden labda rajta fusson keresztül. Ugyanakkor nem tudom, hogy emlékeztek-e, se az első, se a második gól nem az ő oldalán futott, hanem pont McAllister oldalán, a túloldalon. Nagyon érdekes volt azt látni, aztán nem tudom, hogy igazam van-e, hogy valóban Messit keresték a labdával, azaz túlterhelték a középpályán, vagy a támadó oldal és a középpályának a jobb oldalát, kiürült ezáltal a horvátoknak a jobb védelme, a argentinoknak a bal oldala, és gyors fordítással ott tudtak mindig Martinez oldalán bontani, és betörni az üres területekbe rendkívül gyors kontrákkal.
Hát meg lennék lepve, hogyha ez nem került volna szóba az argentin videószobában, hogy Guardiola mindenféleképpen Messi oldalára fog kihúzódni, és ott próbál majd segíteni, és ott muszáj is duplázni, és ezáltal mi történik, nagyobb területe van annak, akinek Lovrennel kell versenyt futnia.
Aki egyébként az első gólnál ilyen 4 méterre lógott be a védővonal mögé, azt nem is értem miért, mert hogyha tartja a védővonalat, akkor le sem van Martinez a labda passz pillanatában.
Jó.
De ő inkább szerintem arra játszott, hogy jaj,
hogy nekem
előnyt kell szereznem a versenyfutásban.
Pontosan így van. És tehát ezért mondom, meg lennék lepve, az nem került volna szóba a taktikai értekezleten, hogy Lovren minél messzebb kell húzni a kaputól, mert hogyha neki sprintben versenyt kell futni valakivel.
És Guardioltól
is. Hát Guardiolt megoldja Messi, mert Messi helyezkedésével, ugye a jobb hátvéddel kell duplázniuk Messit, és akkor ott maradt középen az a nagy hely. Ennek ellenére azért nagyon furcsa dolog ez, mert ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy utólag sokkal könnyebb okosnak lenni. Mert
így, a meccsből okoskodunk mi is, nem előtte. Ha előtte okoskodnánk, ott ülnénk valószínűleg az öltözőben.
Igen, és akkor, de hogy ha már előre okoskodnánk.
Vagy előre lennénk ilyen okosak.
Igen, akkor tehát ott van maga ez a helyzet, és ezek is ilyen nüanszokon múlnak, mert tényleg, ha Lovren úgy dönt, hogy feljebb lép, és meghúzza a les vonalat följebb, és nem fél attól, hogy sprintelnie kell, akkor ki tudja, nincs az első gól, abból akkor nincs a második se. Gondolom fogunk majd beszélgetni arról, hogy ez most büntető, vagy nem büntető.
Mindenképpen, persze.
És már is pajzsra emeljük őket, pedig megint miről van szó? Arról van szó, hogy ennek az argentin válogatottnak van egy Messi-e, aki egy másik bolygóról érkezett zseni. A horvátoknak is van egy, aki hasonló kategória, de egyrészt messze nem, az másrészt pedig...
Hát csak az egyik mélységirányító, a másik meg alapvetően egy támadó vér, támadó vérű játékos. Tehát ez nagyon érdekes.
Az egyiknek kellenek játszótársak, a másiknak meg nem annyira.
Pont ezt akartam mondani, amikor az előbb szóba került Modric, hogy ugye elgondolkodtam, hogy azért neki iszonyatosan komfortos az, hogy Kroos, meg Valverde, meg a régi játszótársak elől Benzema és Vinicius, tehát ott gyakorlatilag olyan társakkal játszik együtt, olyan szimbiózis van köztük, hogy, és ez azért nincs meg a horvátoknál. Azért Perisic már nem a régi, és hiába masszív ez a középpálya, ez masszív, de nem több.
Meg egy jó Mandzukic hiányzik előről, igen, és most már a kispadról is hiányzik, mert ha jól tudom, kipirosozták csöndesen, pont a 11-es vita okán. Nézzük meg akkor ezt az első gólt, ezt a 11-est. Hogy ítéltetek volna adott szituációban?
Nálam büntető.
Nálam is 52-48.
Akkor mit vitattak a horvátok?
Az emberben van szerintem egy
nagyon
ilyen
vehemensen vitatták.
Nagyon, igen. Jó, egy ilyen meccsen, amikor az egyetlen dolog, amit nem akarsz, az hátrányba kerülni, tehát az ráadásul ilyen korán, mert jó, nem annyira korán, mert 30 akárhányadik perc, de az emberekben van egy ilyen gondolat, ami egy picit szerintem egy ilyen óvodás gondolkodásból táplálkozik, hogy úgyse érte volna el a labdát. Tehát, hogy eltolja, és látszik, hogy abból nem lesz már se befutni nem tudja, se nem jön ott senki, és utána gázolják el a játékost, akkor az ember fejében az van, hogy hát az már igazából játékon kívül is volt, mert amúgy se lett volna bele semmi, pedig a szabály nem mondja ezt, hanem azt mondja, hogy ne rúgd fel az ellenfél játékosát a 16-oson.
Igen, és meg még én ennek az egész 11-es reklamáló sztorinak a lélektanát sem értem, meg a helyét sem, amióta van VAR, mert most tulajdonképpen mire mész azzal, hogy a pályán lévő bíróval vitatkozol, jó, azon kívül, hogy kiadod magadból a feszültséget, meg az adrenalin, hát úgyis megnézik bent, ha véleményes, most legyünk teljesen, hogy mondjam, naívak egy kicsit, tehát egy kicsit is véleményes, akkor kihívják a bírót, aztán elmondják a fülére nyilván, hogy erre meg erre figyelj, és akkor megnézi. Tehát most a helyszínen való reklamálás innentől kezdve. Persze korábban sem volt, hogy reklamálás hatására visszavonjanak egy gólt, de innentől teljesen funkcióját veszti, tehát szerintem ez csak egy ilyen gőzkieresztő procedúra.
Akkor két kézilabda szakemberrel is ülök itt hirtelen egyetemben. Mi van akkor, hogyha hatos falba a védő megáll terpeszállásban és fölteszi a két kezét, jön a támadó, mondjuk a 9-es vonalon megáll, ugye így, lerohanásnál, fölveszi a pozíciót, átemeli a feje fölött a labdát, majd így, ahogy van, neki ugrik és átesik a térdén.
Hát a kézilabdában van egy belemenés.
Na, ugye kézilabdában szabály. Ez belemenés, igaz? Tehát így áll. A kapus így állt, konkrétan így állt, meg sem mozdult. És nem eltolta mellette, emlékszel, hanem átemelte a feje fölött a kapura emelés szándékával. És nem vitatom egyébként az ítéletet, de nagyon-nagyon, én is valószínűleg inkább 11-est adtam, de nagyon-nagyon hajszálon múlik ez a szituáció, és szerintem Mandzukic, aki pillanatnyilag a másodedzője ugye a horvát válogatottnak, azért borult ki, mert ő, mint csatár, valószínűleg találkozott már olyannal, hogy konkrétan állt előtte a kapus, mint egy hegy, mert ez történt, Livákovics ott állt, nem mozdult sem erre, ki se tette a lábát, hanem úgy, ahogy van, majd, hogy nem térdből kiszakította és vitte el a Martinez, ugye futtából a jobb térdét. Na, ebből a szempontból nézve, vizsgáljuk meg egy kicsikét, hogy most akkor tényleg jó volt-e az ítélet. Mit kellett volna tegyen a kapus, aki fölvett egy védő pozíciót a 16-oson belül, ami az ő felségterülete, ha még az 5-ösön belül lett volna még inkább, de a 16-oson belül is így megállt. A mezőnyben van, akkor mit ítélnek ilyenkor, ha így megáll egy védő, és neki szalad egy csatár?
Nekem csak az jutott itt eszembe, közben, hogyha Mandzsukiccsal történik ez csatárként, és nem kap érte 11-est, akkor nem egy sima pirost kap, hanem 20 meccs eltiltást, mert ott ebben lobotómiát végez a játékvezetőn. De jogosak ezek a kérdések. A 16-oson belül a védelem, ugye éveken keresztül a kapust is megillette, most a csatárokat illeti meg. És a VAR egyébként kötelességszerűen visszanéz mindent, tehát amikor nincs kiírva a képernyőre, hogy visszanézi a VAR akkor is visszanézi.
Hát csak akkor szólhat bele, ezt ne felejtsük el, hogyha egyértelmű igen, tévedést lát.
Megdönthetetlen bizonyíték van arra, hogy rossz ítélet.
Itt nem volt, meg kontakt volt, nem volt megdönthetetlen bizonyíték. Igaz, hogy én egyébként szintén megnéztem egy párszor, de én nem láttam volna azt, hogy bárhova is mozdult volna Livákovics abból
hát,
a szituációból.
A kérdés az nyilván egyébként ez, hogy mozdult-e. Mert a kézilabdában is ugye ez a kérdés, hogy elfoglaltad a védő pozíciót, igen. Vagy sem. Most nem tudom, hogy ez futballban egészen pontosan hogy szól, de logikusan nyilván ez, itt kell a különbséget nézni, vagy látni, hogy mozdult a kapus, vagy nem mozdult. Ha egy helyben állt, és neki szaladt a védő, ahogy te mondod,
ugye az valóban árnyalja a képet. Próbált ugye területet fogni, hogy minél inkább megakadályozza a kapura lövő.
Mit mondanak erre mindig? Ezt mondják, a csatának nem kötelessége kikerülni az előtte lévőt. A védőnek kötelessége nem szabálytalanul akadályozni a támadót. Tehát kicsit ilyen, mint az ártatlanság vélelme szabály, ez is működik. Ezt szokták mondani, hogy nem kellett volna elesnie. Hát persze, de elesett, és a kontakt maga az pedig aztán, nem kérdőjelezhető meg.
Egy picit elterelhetem a témát, mert szóba hoztad a VAR-t, és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem, hogy én érzem rosszul, vagy ti is érzitek azt, hogy a csoportmeccsek egy bizonyos szakasza óta radikálisan csökkent a VAR, vagy legalábbis a kiírt VAR-nak a száma. Konkrétan szerintem egyébként a Francia-Tunézia meccs óta, ahol azt az orbitális hibát elkövették. Tehát van olyan meccs, hogy szinte azt se tudom, hogy VAR van. Hogy észrevettétek? Hogy szerintem itt valami tudatos döntés van a háttérben, hogy egy kicsit... Hát az első
meccs... Simán csökkent a meccs szám.
De az első meccseken döbbenetes mennyiségű. Hát az nem létezik, hogy azért azóta ugyanannyi meccset lejátszottak legalább, mint mondjuk az első 4-5 nap alatt, és abban az időszakban minden napra jutott 2-3 ilyen óriási vitára okot adó helyzet. Azóta meg eltelik 2-3 meccs, úgyhogy nem is varoznak. De legalábbis nem látjuk. Azért ez nem lett véletlen.
Igen, kétségtelen. Nem tudom, mondjuk statisztikát nem vezettem szempontból, hogy...
De az én se sajnos, de majdnem biztos vagyok benne, hogy alátámasztanám, mert mondom, 3-4 meccs lemegy úgy, hogy szinte ki sem írják, hogy VAR, és nem
csak
állítják
tudod,
meg
hogy
a játékot.
Hogy 143 percig tart a 90 perces meccs.
De most még nincsenek is akkora hosszabbítások, nem? Hogy az eleje, az első, más, mondjuk az első 7-8 nap az nagyon durva volt. Hosszabbítások szempontjából, összevisszavarozás szempontjából azóta én érzek valami változást,
lehet,
és én
azt finomítottak
igen,
egy kicsit.
Igen, én azt sejtem emögött, hogy ezt ők úgy átbeszélték.
Kolinával,
igen.
Egyébként magával ezzel a 11-essel kapcsolatban az lenne egy érdekes kérdés, ha már Andris szóba hozta a VAR-t, hogyha nem ítél büntetőt érte, akkor a VAR kihívja a bírót. Hogy nézze meg ezt a helyzetet, mert lehet, hogy 11-es, polemizálunk, mert fogalmunk nincs, és megítélte.
De egyébként azt szerintem leszögezhetjük, hogy mint amit mondtam, egyébként én is valószínűleg inkább 11-est ítéltem volna, vagy annak gondolom, illetve hogyha mégse lett volna 11-es, hanem mondjuk kirúgást ítél a játékvezető, és a VAR is elfogadja, nagy valószínűséggel akkor sem változott volna a továbbjutó kiléte, mert ezen a mérkőzésen én sem feltétlenül éreztem Horvátországban azt a fajta erőt vagy élességet, ami idáig mindig átsegítette őket ezen a sok-sok-sok-sok egyenlő mérkőzésen.
Mák is azért erősített. Borzasztóan szerencséjük volt. Sőt...
De azért az a minta, amit Zlatko Dalic-csal itt az elmúlt VB-n, EB-n és VB-n művelnek, az nem lehet véletlen, hogy ők valahogy mindig hosszabbításig jutnak. Bocsánat. 556 percet játszottak ezelőtt a mérkőzés előtt ezen a világbajnokságon, a legtöbbet. Egyébként Argentina volt a második 550 perccel.
De bocsánat, 18, tehát ne hasonlítsuk össze a két dolgot. 18-ban egy nagyon-nagyon jó, nagyon erős, nagyon sok erősségre támaszkodó horvát válogatottat láttunk, 2022-ben pedig egy nagyon szervezett, nagyon rutinos és nagyon okos futballistákból álló
de
csapat.
De fiatallal, azt ne felejtsd el.
Hát nem annyira látom a rettenetesen nagy szerepét a horvát válogatottban a fiataloknak.
Azért okay, figyelj, itt van ez a Guardiol, itt van Guardiol ez a Maier, aki ugye rendszeresen beállt hát, azért.
Ott jó, van... de ezek nem meghatározó futballisták. A 18-as csapat azért az egy egészen más minőséget képviselt.
Ott van Juránovics, az se egy rossz futballista.
De szerintem igen. Bocsánat.
Ezzel vitatkozhatunk, de szerintem ez egy kifejezetten nem, jó VB-je volt.
Nem rossz rájtok. Futballista, de a két szélsővédő posztján szerintem azért nincsenek nagyon...
De a Borna Sosa csak 24 éves.
Ja, oké. Okay.
Azért erről váltsunk már egy kis szót, hogy itt van egy 4 milliós nemzet alattunk délen. Mi a búbán attól tudnak ők 96 óta 2 VB kivételével mindig ott lenni? 2 bronzérem, bocsánat, egy bronz és egy ezüst, most majd meglátjuk, milyen érem lesz-e érem a végén, vagy negyedik hely lesz, de akkor is, tehát egyszer bejutnak döntőbe, kétszer elődöntőbe. Mit csinálnak ők jobban, mint egyébként hát nagyon sok másik ország, népesség tekintetben Európában 30-adikak, tehát...
Most megint Izland mit csinál jó kézilabdában, tehát még, tehát hogy valami olyan gyökerei vannak ennek az egésznek. Nyilván más nem élünk ott, nem látjuk. Azért ez az egész, ez még azért a jugoszláv iskolából építkezik szerintem az
akkor
egész.
Beszéljünk erről egy kicsit, meséljetek már el, mi ez a kulcsszó jugoszláv iskola.
Hát számomra az, hogy tehát szöges ellentéte gyakorlatilag a magyar sportpolitikának, vagyis abszolút előtérbe helyezik a labdajátékok sikerességét, és ezt évtizedeken keresztül elképesztő erővel nyomták, és ennek meg is lett
az eredménye. Azaz miközben mi ugye a szocializmusban az a puha ellenállás felé, azok felé, az olimpiai versenyszámok felé mentünk, ahol kicsi a világ versenyképessége, kevés magas szinten lévő ország űzi azt, vagy kevés ország űzi magas szinten az adott sportágat, lásd, öttusa, vízilabda, kajakkenú, kötött fogású birkózás, ami most már persze nyilván ott is nyílik ez az olló. Addig Tito bácsi azt mondta, hogy ha adjuk ezeket, játszunk, labdajátékok.
Azért gondoltam egyébként Andrisnál, amikor kimondta ezt, hogy Jugoszlávia kulcsszó, mert egy kérdésem van, költői egy kicsit, mondjunk egy labdajátékot, amiben a délszlávok nem jók.
Hát erről beszéltem.
Még hokizni is, ahol van jég, a szlovénok még hokizni is tudnak. De nézzük végig, kosárlabda, kézilabda, röplabda. És ugye labdarúgás, és mindegyik.
És vízilabda.
Vízilabda. Tehát egy, akkor végig is.
Teljesen máshol vannak a prioritások. És valószínűleg egy birkózót sem tudunk felsorolni.
Nem,
még a teniszt is mellé tehetjük, ugye.
Hát abszolút.
Pedig a szerb a birkózó szövetség, nemzetközi birkózó szövetség elnöke. Tehát.
Na, hagyjuk.
Jó, most ez lehet, hogy nem a birkózó. Itt a lényeg, igen, itt tényleg a lényeg a prioritáson van, hogy egy nemzet sport irányítása, mit tűz a zászlajára.
Oké, de ez a zászlóra tűzés nem biztos, hogy elegendő. Mi ugye azt tapasztaljuk, hogy 12 éve zászlójára tűzte a kormány ezt a fajta sportstratégia
futballban működik
változtatást, és futballban vannak is bizonyos eredményei. Ezt el kell ismerni, sőt.
Hát azért mindannyian ezzel foglalkoztunk már 15-20
évvel. De hadd fejezzem már a kérdést, várj egy picikét. De mit számít az, hogyha valaki 60-70 éven keresztül ebben a labdajáték központú kultúrában nő föl és nevelkedik, ehhez alakul ki egy sporttudományi háttér és egy sportoktatási háttér, lásd, mint edzőképzés, vagy inkább egyéni központulag közelítjük meg 60-70 éven keresztül az edzés elméleti kérdéseket, és a sporttudományos hátteret, vagy nevezzük testnevelési egyetemet, hogy mit oktatott a testnevelési egyetem. Mire helyezte a hangsúlyt? Mire helyezték a hangsúlyt a ex-jugoszláv testnevelési egyetemen, Ja, és még a teniszt is vegyük hozzá nyugodtan, ugye, bár az egyéni sport, de mégiscsak labda. És mire helyezték Magyarországon a hangsúlyt?
Hát mi csak azt tudjuk, hogy itt mire helyezték a hangsúlyt, sőt, azt sem tudjuk egészen pontosan, mert ugye hát, nem, ez, látjuk a...
Konkrétan tudom egyébként, hát, mert van nekem onnan ismerősöm, hogy náluk azért a testnevelési egyetemi kultúra az alapvetően labdaközpontú és labdajátékokra épült, és minden egyes testnevelő tanárnak nagyon magas szinten kell tudnia az összes labdajátékot, szabályrendszerileg, mozgásrendszerileg, stb. Edzéselméletileg, és ebből építkeznek az iskoláiból. Tehát én mondjuk elmegyek, mit tudom én, a ex-jugoszláv tengerpart bármelyikére, ott mindenki focizik, strandröplabdázik, nagyon magas szinten. Tehát a gyerekek úgy ütnek fölülről, felugrásból, nyitást röplabdában, mint a profik. Nálunk meg mit látsz? Ha egy magyar társaság elmegy strandröplabdázni, akkor dőlnek balra, dőlnek jobbra, és nem találják ezt el a labdát.
Jónak mondod, mert nekem ugye volt egy vízióm, és ebből a vízióból tulajdonképpen ki is nőtt valami, és nagyon szomorú és tragikus aktualitása van annak, hogy ma temetik Csapó Gábort, mert működött egy Dudi Suli nevű sportiskola, amit ketten csináltunk Dudival, és aminek az volt a lényege, hogy három labdajátékot ötvöztünk pont ezen az elven, a focit, a kézilabdát és a vízilabdát, és heti három edzés volt a gyerekeknek, hétfőn foci, kedden vízilabda, szerdán kézilabda, és aztán majd derüljön ki hónapok után, hogy melyik felé orientálódik a gyerek. Hát ez a lényege.
Na de ott az iskolai sport
hát
is
ez,
ilyen.
Hát mert erre,
miután
hát,
a gyerek
mert ez
jön
a
logikus, az iskolából azért. És fölugorva nyitást csinál röplabdában, az valószínűleg azt jelenti, hogy és minden gyerek, tehát itt a kicsit jobb mozgástól, kevésbé jobb mozgástól, mindegyik meg tudja csinálni, hogy valószínűleg iskolai szinten is pont azért, amit az imént mondtam, ugye a testnevelési egyetemi képzés közti különbségben, ott nem a háromra feszeng van még mindig, hanem egyébként labdajátékokat tanulnak de a gyerekek, gondolj, mert az szórakoztat, az épít el, csapatot, az épít közösséget.
Mekkora a különbség a között, ugye nézzük a hagyományos modellt, az az, hogy valaki érzésből, ismerettség alapon, földrajzi okok miatt dönt egy sportág mellett, viszi a gyerekét oda, vagy a gyerek, és ott elkezd fejlődni, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. Sosem derül ki egyébként, hogy más egyéb sportágban milyen készségei vannak, mert nincs megméretetve. Ezzel szemben, amit ugye mi gondoltunk, az az, hogy ez derüljön ki menet közben, hiszen senki ránézel, nem tudod megmondani még egy 6 éves gyerekről, hogy ő végül is vízben vagy a kézilabdapályán lesz ügyes, de hogyha mindegyikbe beleszokik, beletanul, akkor idővel ő is fogja érezni, meg az edzők is látják, hogy hoppá, öreg, te lehet, hogy te jobban érzed magad a vízben, gyere csak kézizni, mert ott jobb leszel.
Egyébként, hogyha egy aktuális példát tudok hozni, igaz, hogy nem horvát, hanem szerb, a szerbiai magyar futballnak a fellegvárával van egy nagyon szép és jól dolgozó akadémia, ugye a Bácskatopolyai csapatról beszélünk, és volt szerencsém nem olyan régen beszélgetni a vezetőség tagjaival, és kérdeztem, hogy hol vannak a magyar srácok. Azért az egy magyar többségű környék, vagy ha nem is magyar többségű, de jelentős magyar kisebbséggel rendelkező környék. Az akadémia és a klub is bevallott a magyar, tehát a magyar szurkolótáboruk van, a betyárok magyarul szurkolnak, magyar az elnök, stb. És hol vannak a magyar játékosok? Mert végignézem a csapatnak a kezdőjét, meg az ifi csapatnak, meg az U15-ösnek a kezdőjét, és így. És hát ilyen, nem is az akadémiai edző mondta, hanem egy klub körül dolgozó valaki, hogy próbálkoznak ők, de hát nem, egyszerűen nem. Már ilyen korban azt látod, hogy a szerb gyerek nem ügyesebb, nem gyorsabb, nem technikásabb, nem semmi,
harcos.
De a torkodat átharapja edzésen is. És ezerszer körbe rágtuk ezt a problémakört, hogy ez így van, és ez visszaköszön gyakorlatilag az összes csapatjátékban, amitben szeretjük azt gondolni, hogy jók vagyunk, vagy ügyesek vagyunk, ez visszaköszön, és ez rakódik rá az rendkívül kontraproduktív esemény, amit ugye Tao Mennyországnak nevezünk, mert még az még így meg is nyugtatja az embert, hogy tök mindegy, hogy most ez van, de legalább jól keresek vele. Úgyhogy ez egy több, elég messze kerültünk amúgy ettől. Igen. Az argentin-horvát elődöntőtől.
Igen, de mindennek oka van. Tehát ugye abból indultunk ki, hogy Horvátország hogy csinálja azt. Egyébként Szerbia dettó, tehát kiváló a szerb válogatott, ugye most azért lesz vele problémánk a következő EB selejtezőn, és meglátjuk majd ezt, hogy milyen a szerb képzés eredménye, hiszen ott se egy öreg válogatott van, egészen jól futballoztak, még akkor is, hogyha most kiestek idő előtt. De ezeknek oka van. Oka van annak, hogy Horvátország folyamatosan ott tud lenni, és folyamatosan olyan utánpótlást tud kinevelni, amelyik egyébként nemzetközi piacon is megél, sőt, kifejezetten keresett termék. És egyébként, ha már szóba hoztad a TAO-t és a TAO-nak a kontraproduktív hatását, az talán pont itt érezhető leginkább. Itt érhető tetten leginkább. Mi a célja egy magyar klubnak, hogy legalább 23 éves koráig megtartsa a játékost, mert egyébként nincs rászorulva, hogy eladja.
Ez azért vitában.
Befejezem, igen, aztán fölteszem a kérdést a sor végén. Mi a klubja egy szerb? Mi a célja egy szerb vagy egy horvát klubnak, hogy azt a tehetséget, akiben ő látja a kvalitást, minél hamarabb mély vízbe dobja, minél hamarabb lejátszassa vele azt a szükséges 50-60-80 mérkőzés, felnőtt első osztályú mérkőzést, ami elegendő ahhoz, hogy kirakatba tegyem és megmutassam, majd értékesítsem, mert az értékesítéséből tudok én működni. Nagyon furcsa dolog, hogy azok a szerb edzők, horvát edzők, akik egyébként Magyarországon dolgoznak az összes labdajátékban, otthon mondjuk 1000-1500, maximum 2000 eurós fizetésért dolgoznak, ellenben érdekelté vannak téve a játékos értékesítési utáni bevételből. Idője Magyarországra, kap 10-12 eurót, és leszarja a játékos értékesítést, tutira megy, és azt mondja, hogy inkább idehozom a szerb öreg rutinos játékost, akit ismerek, mert ő bent tart engem az első osztályba, és tovább marad nekem meg a pénzem.
Hát, vagy jóba vagyok az ügynökével, és idehozom, igen, a fiatal szerbet, igen, akit aztán eltakadni.
Aztán eltakadni. Jó, hát ez a másik fele, kettőre. Igen.
Jó, szerintem
ennél kézilabdában, hát
sokkal azzal, hogy azt mondod, hogy itt mutatkozik meg a legjobban, a TAO-nak vagy a hátulütői.
Nem legjobban, hanem az egyik hátulütője. Jó, vagy ellenfondása.
De azért futballban még mindig ott van a motiváció, szerintem, hogy azért valami topliga környékére eljutni, nívós bajnokságban szerepelni. Ott azért mégiscsak tudom, hogy relatíve magasak vagy a magyar fizetések a TAO-nak köszönhetően, vagy a magyar pénzek, de azért egy topligában nyilván kategóriákkal nagyobb pénzeket lehet keresni. Na most kézilabdában erről szó nincs. Tehát ott semmiféle, tehát ott,
érted,
ott anyagilag olyan szinten állunk fölötte az egész világnak, talán most Romániában lehet.
Egy-egy klub. Igen.
Nem, ott mondjuk van 4-5 klub, mm-hmm. Oké, de üdítő kivétel, tehát mondjuk a Nyugat-Európa, meg Észak-Európa, az a nyomába se jut. Azért futballban ez nem így van, tehát azért a német, spanyol, olasz, angol ligában gondolom, hogy komolyabb pénzek
hát
vannak.
Hát hogy a felében, hát nyilván nagyobb a közönség, nagyobb a reklámbevétel, nagyobb a televíziós.
Na de kézilabdában ez nem így van, tehát ott még, tehát ott egyszerűen közelébe.
De hát végül is futballról beszélgetünk. Futball,
ja, igen, oké, úgy értem, csak mondtad, hogy azt hittem, hogy itt a sportágokra gondolsz, hogy a TAO.
Nem, alapvetően a focira szűkítettem le, vagy a horvát
persze,
és a szerb futball sikerére.
Bocsánat, ha kicsit visszakanyarodhatunk. Évről évre egy a világbajnokságokon az ember megfigyeli, hogy mindig vannak ilyen hát ilyen szerencsekegyelt csapatok, akik eljutnak mondjuk.
Ez ezeket beégett, ez a bázliuk van a
horvátokat. De nem olyan horvátokat, nem csak a horvátokat akarom mondani, hanem ezt az egész felső ágat. És nem is csak arról van szó, hogy szerencse, és nem csak ennek tudnám be, mert szó sincs erről, de valójában ezen az egész alsó ágon, vagy bocsánat, ezen az egész felső ágon Brazília volt az egyetlen olyan csapat, amire azt tudtad mondani, hogy ez az egyik legizgalmasabb csapat a tornán, minden meccsüket látni akarod, nézni akarod, és tényleg én megmondom, hogy szerintem azt gondoltam, hogy ilyen tánclépésben fognak besétálni a döntőben.
Hát mert legalábbis az elődöntőben, mert ott azért lett volna egy Argentina-Brazil.
Én nem gondolom, esetben, hogy ez a brazil válogatott olyan nagyon nehéz dolga lett volna az argentinokkal, azt hiszem. Azért nem mondom ezt, mert pont a szélsővédőknek a posztján nagyon nem áll jól ez a brazil válogatott. Ezen is estek ki egyébként, tehát a Danilónak elképzelésem sincs, hogy mi volt az ötlete a horvátoknak az egyenlítő góljánál. De szerintem egy argentin-brazil elődöntő az kb. Hasonló lett volna, mint ez a horvát-argentin meccs.
Azért, amit mondtál itt a mondjuk a délszláv magyar összevetésben az nekem azért kicsit most különösen brazil-argentin viszonylatban is működik, hogy azért harcosaik megint nincsenek a brazil. Megint a szokásos évtizedes brazil probléma visszaütött, hogy tele vagyunk művészekkel, de nem lehet harcosok nélkül itt már azért haladni, és abból kevés van, és amit...
És egyébként ilyen szempontból az argentinok sokkal jobban.
Hát ezt mondom.
Vagy
ezt,
az argentin
ezt,
futball.
Ezt mondom.
Az argentin futballkultúra egyik ága, ugye, amelyik az
ez
a...
Ez igaz.
Ez a... Hát hirtelen akartam mondani az edzőbát, akinek a nevével ezt jellemzik, ugye ezt a nagyon racionális...
Menotti?
Nem, a menottisták az egyik fele, de ők inkább a játékos...
A Bielsisták?
Igen, talán, de nem volt még egy idősebb. Na mindegy, azt majd nem jut eszembe, de ugye akik alapvetően nem reagáló futballt játszanak, és most is tulajdonképpen ezt látjuk, bár kicsikét talán Scaloni ötvözi ezt a két vonalat, és egyébként argentin csapatokra mindig az a jellemző, hogy fegyelmezett védekezés, zúgy, gyors támadás. Hát látjuk ezt az Atlético Madridnál is.
Jó, csak nézzük most, nézzünk rá erre az argentin válogatottra. Paredes kb. 5 éve nem volt egy értékelhető meccs a legmagasabb szinten, az elmúlt fél évben biztos nem, de mondjuk az egy évben. Di Maria, Detto, mióta a Juventusnál
van. Nem is játszik.
Hát sérült volt állandóan, ha nem, akkor meg kiállították, volt egy jó meccs.
Jó csereember. Játszott.
Jó, csak nekem még azért nem jó cserembernek kéne lennie.
De megoldják nélkül.
Oké, megoldják, csak tehát ott van a pályán, és ott van De Paul, aki kb. Mióta elment az Udinézéből, nem nagyon találja a helyét, ugye ez atlétikus kaland sem néz ki jó, sem neki, sem a klubnak. Tehát tele van ilyen játékossal az argentin válogatott. Ezért volt nekem már az kezdetétől ez a gondolatom, hogy itt Messi, minden Messiről szól, és ezt nagyon jól aknázzák ki egyébként. Újra hozzá kell tennem, hogy azért nem a világ legnehezebb menetelését kell bemutatni az argentin válogatottnak ez a VB döntőhöz, de ettől függetlenül azért azt is gondolom, Messi nélkül ez az argentin válogatott beragadt volna a csoportjába. Így pedig lehet, hogy megnyeri a VB-t, szerintem ez mondja a
legtöbbet Messi. Kicsit visszacsatom azért. Alapvetően, ha megnézzük a brazil válogatott világbajnoki szerepléseit, akkor konkrétan azt kell mondani, hogy papírforma. 2002-ben voltak utoljára.
De már
ott, és hát azóta, hogy minden európai csapattól kikapnak, zsinórba esnek ki folyamatosan.
Belé azért ez 20 év. Megnéztem belé életrajzi. Ugyan akkor is már ezzel csesztették őket, nem tudom, hogy már megint gyönyörű, tényleg fantasztikus cselekés, gyönyörű, de nyerni kell.
Tehát hát azért ők még nyeregettek.
Nyeregettek, de akkor, csak azt mondom, hogy ez akkor is terítéken volt, persze, de ez akkor
de
is...
De ez a szemlélet, a stílusok csatája, az egyik a zsogabonító, a szépség és az eredményesség.
Ez most még kiegészült azért mással, amire Mezei György is... Tőle szokatlanul egyébként, hogy elég nyersen adotta a világ tudtára, hogy engem alapvetően tényleg hidegen hagynak a külsőségek, de azért ránézni most tényleg erre a brazil válogatottra, tényleg a tetoválástól nem látni már a játékosok bőrét, mindenki az ilyen friszkó, olyan friszkó, ilyen szőkítés, tehát tényleg az volt az ember érzése, hogy itt a külsőségek, mintha egy kicsit, nem, sokkal nagyobb súllyal nehezettek a alatba, hogy mondják ezt, mint az, hogy gyerünk, harcoljunk, és valahogy jussunk
tovább. Marosi Geri írt a Sport 24 nagyon, nagyon tanulságos anyagot, és azt vette Gorcsi alá, hogy ez az európanizálódott, vagy európai központúvá váló világfutball hogyan hatott a dél-amerikai futballra, főként azóta, amióta van a Nemzetek Ligája, és mondjuk a dél-amerikai válogatottak nem találkoznak európai csapatokkal. És ilyen szempontból nézve is egy nagyon érdekes összefüggés az, hogy miért éppen
az Argentina 90%-a Európában játszik.
Igen, de válogatott szinten nem találkoznak európai csapatokkal. Szerintem lehet ebben összefüggés.
Lehet, nem tudom. Meg egy kicsit én ezzel is vitatkoznék, hogy ez a brazil válogatott, ez a mostani, ez olyan klasszikus brazil válogatott. Sose volt jó kapusuk, most egészen frenetikusan jó kapusuk van. Szerintem középhátvéd páros, oké, Thiago Silva nem fiatal már, de Marquinhos-szal szerintem az egyik
extra.
Csak egészen elképesztően tehetséges. Van egy olyan védekező középpályásuk, aki bevallott védekező középpályás, tehát nem a legkevésbé ügyeset odarakták, hanem egy egészen elképesztően jó futballistájuk van,
és Casemiro-ra
gondolok természetesen, és ott van mellé 27 olyan csatár, hogy bármilyen összeállításban.
Oké, de pont ez az, de az arányok. Na de szerintem meg Casemiro típusúból kéne még négy. Hát és lehet, akkor sokkal eredményesebb. Lehet, hogy kevésbé lenne látványos a játékuk, de valószínűleg sokkal eredményesebb.
Hát kellene egy
lenne.
Roberto Carlos.
Jó, de...
Például na, egyik vagyunk. Oldalra is, meg a másik oldalra.
Igen, igen, ez lenne. Persze, ez sose lehet, mert tehát látjuk azért Danilót és Alexandrot a Juventusban.
Ott ők nagyon
sántított. Kafu és mondjuk. Ó, igen,
két szélen, igen. Igen, csak közben meg ezért csodálatos játék a futball, mert ilyen dolgokról tudunk beszélgetni, mert nem leírható számokkal, nem leírható XG-vel és semmivel, mert valójában mi történt? Hogy estek ki a brazilok? Hát 83-0-ra meg kellett volna nyerniük azt a horvát akárnyi meccset. Mindig előfordul.
Induljunk ki, ugye, hanem abból, hogy mit mutatott a játék.
Igen. Minden. Tehát belefutsz, mindig van ilyen. Belefutsz egy ilyen kapusba, akinek akkor se lősz gólt, hogyha egyet lősz nekik, és aztán egyszer, egyetlen
egyszer. De hanyadjára, azt hiszem 11 védése volt azon a mérkőzésen.
És a horvátoknak meg hány kapura lövésük, és még maga a gól is, könyörgöm. Tehát oké, elcsúszott a brazil védelem, de még utána belerúg a földbe, három darabra törik a labda, és pont úgy bepattan el iszom. Szóval Horvátország megetette a malacokat, nem tudom, hogy lesznek-e bronzérmesek, de az egészen biztos, hogy nem lehetnek elégedettek ezzel a VB szerepléssel.
Na tekintsünk egy kicsit előre, mert azért ez az Argentina döntőbe jutott már, a másik ágon viszont van egy Franciaország-Marokkó mérkőzés, egészen pontosan szerdán 8 órától kezdődik. Mit vártok? Folytatódik a marokkói csoda, vagy ki? Nem.
Ugyanilyen sima lesz, mint az argentin-horvát, szerintem.
Egy kicsit én is ezt gondolom, mert Marokkónak is azért lenne problémája abból, hogyha mondjuk hasonló meccskép alakulna ki, vagy hasonló ritmus alakulna ki, és ők is, ha megkapják a gólt, akkor az ő meccstervük is felborul.
Ez kétségtelen.
Az kérdés, hogy meddig tudnak kitartani, hát nagyon-nagyon jól néz ki ennek a francia válogatottnak a támadósora, még úgy is, sőt az egész francia válogatott nagyon jól néz ki, és nézzük meg, hogy kik hiányoznak belőle az aktuális aranylabdástól kezdve a két kezdő védekező középpálya, stb. Tehát ez egy borzasztó erős csapat, nagyon meglepne, hogyha még ezt az akadályt is venni tudná Marokkó. Hozzáteszem, hogy Marokkót sokan teljesen jogosan sorolták a világbajnokság esélyesei közé, de mondjuk a 8-ba jutás esélyesei közé, mert ez egy nagyon-nagyon jó csapat. Kb. A legjobb jobb szárny az övék.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy milyen csatát vártok ugye azon a szárnyon. Hakimi, Ziyech, plusz még ott van a hatosuk, a hirtelen akartam.
Amrabat.
Ugye, aki mindig bebesegít, és azon a oldalon szaladgál a franciák extra klasszisa. Mit vártok azon az oldalon?
Csapattársak. Csapattársak, igen.
Hogy alakul majd ez a játékot?
Azért nem gondolom, hogy...
Vagy ugyanaz lesz, mint itt, hogy oké, ráterhelünk erre az oldalra, azt majd Dembele Vigan a túlsó oldalon szaladgál?
Simán lehet, de nem lesz nagyon hely ott szaladgálni. Én azt jövendőlöm, nem tudom, hogy igazam lesz, de az már régen rossz, ha már ott a szaladgálással kell foglalkozni, mármint Marokkó szempontjából, mert franciák nyilván szaladgálni szeretnek.
Na de már pélni fog, vagy megfojtják?
De ha Bappé nem él, akkor majd él Zsirú, meg nem. Tehát amennyire ugye itt az argentinoknál kiveséztük, hogy mennyire Messi központú a csapat, hát a franciáknál ez egyáltalán nem így van. Tehát akkor ha kiveszik a Bappét, akkor majd a Zsirú megoldja. A Zsirú nem oldja meg, majd a Dembélé megoldja. Én így
És mondom. Akkor még ott van Griezmann, aki meg majd osztogat.
Igen. Érdekes dolog lesz ez. Nyilván itt is ugyanez lesz a kérdés, mint ezen a meccsen számomra, hogy mikor jön a gól, és hogy...
Meddig húzza Marokkó gól nélkül? Mert minél tovább húzza Marokkó gól nélkül, annál inkább rezeg majd a léc.
Ez mint a brazil-horvát meccs. Hogy minél tovább tudják a horvátok kitartani, ugye van, mint hogy a két ilyen egyenes, és ahogy csökken a brazil önbizalom, úgy nő a horvát önbizalom, ezt láthattuk. Itt is valami hasonló történet.
És azt se felejtsük el, franciák mindig kaptak gólt. És azért ebben a marokkói válogatóban nem csak a védekezés van benne, mert ugye egy öngólt kaptak, egyébként nem kaptak még gólt ezen a világbajnokságon, azért ez egy nagyon komoly, de emellett olyan célirányos kontratámadásokat vezetnek, ami egészen lenyűgöző, és nagyon komoly XG-t dolgoznak ki abból a pár kontrából, amit hagy nekik az ellenfél, és mindig ugye egyre erősebb ellenfelekkel játszanak. És itt azért ez a francia védekezés nem mindig tökéletes ezek szerint ezen a világbajnokságon. Szóval én nem gondolom teljesen egyértelműnek ezt a mérkőzést, bár kétségtelen hogy mondjuk, hogyha százalékosan kellene mondjak végeredményt, akkor 80-20 a franciák javára.
Jó, céges góltudóban én is döntetlentettem, mert azon lehet a legtöbb pontot szerezni, hát ha még felzárkózok, de igen, én azért azt gondolom, hogy ezt most behúzzák. Jár a világnak egy francia-argentin döntő szerintem, ennek a VB-nek.
No hát a francia-argentin, ha az lesz döntőről, majd beszélgetünk később, viszont csütörtökön is jelentkezünk majd egy újabb Zitzer extrával, akkor természetesen a Marokkó-Franciaország mérkőzést fogjuk kivesézni, és előre tekintünk majd a döntőre. Benito, Andis, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, és megosztottátok itt a véleményeteket erről a remek elődöntőről. A kedves hallgatóktól pedig azt kérem, hogy csütörtökön is hallgassatok minket. Sziasztok!